Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: Mátyás király uralkodásának első éveiben a legnagyobb gondot a koronázás hiánya jelentette. Szerencsére ki tudott egyezni Habsburg Frigyessel, és így visszaszerezte a Szent Koronát, amely már kétségtelenné tette a hatalmát. Ezt követően pedig hozzálátott az ország megreformálásához, mert csak így tudta elérni célját, vagyis az ország abszolút uralkodója akart lenni. Témánk: Mátyás király első reformjai. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. A mai műsorunkban tovább folytatjuk Mátyás király uralkodásának a bemutatását, hiszen a Hunyadi családból származó uralkodónk a magyar királyság egyik legfontosabb uralkodója volt, aki 32 évnyi uralkodás során elég sok mindent elért az országban, és hatalmának megszilárdítását kétségtelenül nem tudta volna megvalósítani azon reformok nélkül, amelyeket bevezetett.
Történész úr, ahogy szoktuk, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy ezen a héten is tartsunk egy emlékeztetőt.
Mátyás király a magyar királyság uralkodóinak hosszú sorában az utolsó, akiről beszéltünk, viszont beszélgetésünket az Árpád-házi királyokkal kezdtük el, és pedig Szent István királlyal, aki államalapító királyunk. István király volt az, aki koronát kért és kapott a pápától, ezzel megteremtette a keresztény magyar királyságot. Kiterjesztette a központi hatalmat az egész Kárpát-medencében, háttérbe szorítva különböző helyi vezetőket, törzsi vezetőket. Megszervezte a magyar királyságnak a közigazgatását, a Kárpát-medencébe vármegyéket hozott létre. Ugyanakkor neki köszönhetjük az első magyar pénzérméket, az első írott törvényeket, valamint az első okleveleket is, amelyek megmaradtak a Kárpát-medencéből. Egy átgondolt egyházpolitikát is folytatott, ő hozta létre a magyar keresztény egyház szervezetét azáltal, hogy érsekségeket, illetve püspökségeket alapított, valamint törvényeivel nagyon sokat tett annak érdekében, hogy a kereszténység megszilárduljon Magyarországon. Ugyanakkor István király átgondolt külpolitikát is folytatott, békés viszonyokra törekedett a szomszédos országokkal, elsősorban a német-római birodalommal, valamint a bizánci birodalommal. Felismerte azt, hogy a belső átalakításokat nem lehet végrehajtani aktív külpolitikai körülmények között. István király uralkodása során elvesztette mindkét fiát, így a trónutódlás kérdésének megoldása elég nehéz volt számára, és az alkalmasság elve alapján unoköccsét, a Velencében nevelkedett Pétert nevezte ki trónörökösének, amiben rokona Vazul nem tudott belenyugodni, ezért István király Vazult megvakítatta, és fiait száműzte az országból. Így amikor 1038-ban István király meghalt, az ország helyzete stabilnak tűnt, illetve a trónutódlás kérdése is megoldott volt. Így került hatalomra első Péter, vagyis Orszaoló Péter, aki azonban nem tudja folytatni elődjének a bölcs kimért politikáját, és türelmetlen intézkedései miatt szembe fordulnak vele az ország előkelői, akik előzik őt. Az előkelők Péter helyett Abba Sámuelt választják meg királynak, viszont Abba Sámuel nem tudja megszilárdítani hatalmát, mert a német segítséggel visszatérő Péter legyőzi őt, így ismét első Péter lesz egy rövid időre Magyarország királya. Péter viszont nem tanul az első uralkodásának a kudarcaiból, így egy újabb összeesküvés, illetve egy pogánylázadás vet véget második uralkodásának is. A helyzetet Vazulnak az egyik fia, András használja ki, aki megszerzi a magyar királyi címet Első András néven. Első András megerősíti a pogánylázadások által megtépázott magyar keresztény egyházat, ezzel párhuzamosan pedig visszaveri a német támadásokat is, amelyeknek az volt a célja, hogy elismertessék Magyarországgal a német hűbéri fennhatóságot. Annak érdekében, hogy ezt a második célt könnyebben meg tudja valósítani, András visszahívja az országba öccsét Bélát, aki számára létrehozza a dukátusnak az intézményét, és ezzel tulajdonképpen trónörökösévé nevezi ki Bélát, legalábbis Bélának ez volt az elképzelése. Viszont András megkoronáztatja a királynak saját fiát, ez pedig a két testvér között konfliktushoz vezet, és a kialakuló polgárháborúból Béla kerül ki győztesen, így rövid időre első Béla néven ő lesz Magyarország királya. Viszont első Béla egy furcsa baleset következtében halálos sebet kap, ez pedig lehetőséget ad Salamonnak, első András fiának, hogy visszaszerezze a királyi koronát. Salamon kiegyezik Bélának a fiaival, Gézával, Lászlóval, illetve Lamperttel, megosztoznak ők is a hatalmon, és Salamon királyként Géza és László, valamint Lampert hercegként uralkodnak az országba. Körülbelül egy évtizeden keresztül sikeresen megosztják egymás között a hatalmat, viszont végül konfliktusra kerül sor közöttük, és ebből a konfliktusból Salamon kerül ki vesztesen, így első Géza lesz Magyarország királya, igaz, hogy csak ellenkirályként tud uralkodni. Géza váratlan halála után testvére első László, vagyis Szent László lép Magyarország trónjára, aki sikeresen lemondatja unokatestvérét Salamont a királyi címről, így immár Magyarország törvényes királyaként uralkodhat. László király uralkodása alatt megszilárdul a magyar királyságnak a helyzete. László király átgondolt bel- és külpolitikát, valamint egyházpolitikát folytat. Például belpolitikai intézkedéseinél szigorú törvényeit szoktuk emlegetni, amellyel a magyar királyság legégetőbb gondjait, és pedig a magántulajdon tiszteletének hiányát próbálta megoldani. Külpolitikai szempontból rendkívül aktív volt László király, az ő uralkodása során került magyar fennhatóság alá Horvátország, ezzel párhuzamosan pedig beavatkozott a korszak legfontosabb konfliktusába, és pedig az investitúra harcban is a pápaság oldalán. Egyházpolitikáját is érdemes megemlíteni László királynak, új püspökségeket hoz létre, például a zágrábi püspökséget, illetve az ő kezdeményezésére avatják szentté István királyt, Imre herceget, valamint Gellért püspököt. László király halálát követően unokaöccse első Kálmán, vagyis Könyves Kálmán kerül Magyarország élére. Kálmán, aki Európa egyik legműveltebb uralkodója volt, folytatja nagybátyán a politikáját, és pedig belpolitikai szempontból folytatja azokat a törvénykezéseket, amelyeket elődjei kezdtek el, enyhítve László királynak a szigorú törvényeit. Külpolitikai szempontból is folytatja az ország növelését, és pedig Dalmáciára terjeszti ki a magyar fennhatóságot. Kálmán király uralkodása során meggyúlt a baja testvérével, Álmos herceggel, aki a trón megszerzésére törekedett, és Kálmán király végül úgy oldotta meg ezt a konfliktust, hogy öccsét, valamint annak kiskorú fiát megvakítatta. Ezzel a kegyetlennek látszó intézkedéssel saját fiának, második Istvánnak a trónutódlását biztosította, és István így másfél évtizeden keresztül viselhette a magyar királyi koronát. Viszont második Istvánnak az uralkodása inkább kudarcokba bővelkedett, mint sikerekbe. Így amikor gyerektelenül meghalt, ez lehetőséget biztosított második Bélának, hogy elfoglalja a trónt, és ezzel az álmoság kerül Magyarország élére, ugyanis második Béla tulajdonképpen Álmos hercegnek a megvakított fia volt, ezért is szoktuk Vak Bélának is nevezni. Második Béla uralkodás alatt sikerült megerősíteni a királyi hatalmat, így amikor meglehetősen rövid uralkodás után második Béla meghalt, egy stabil, erős királyi hatalmat adott át fiának, második Gézának. Második Géza ezt az erős királyi hatalmat arra használta fel, hogy beavatkozzon az európai politikában, például jó viszonyt alakított ki a francia királysággal, de ezzel párhuzamosan ellentétbe került a bizánci császársággal is, amely ekkor éppen reneszánszát élte. Ebből a konfliktusból azonban a magyar királyság nem jön ki a legjobban, hiszen a háború felőrli a belső egységet, és megjelennek a trónkövetelők, és pedig második Géza a testvérei személyében. Természetesen őket a bizánci császárság buzdította. Így, amikor második Géza váratlanul meghalt, az ország helyzete egyáltalán nem volt stabilnak mondható, ezért Gézának a fia, harmadik István csak nagy nehézségek árán tudja megőrizni királyi címét, sőt, egy rövid időre kénytelen elmenekülni az országból, hiszen nagybátyai, második László, valamint negyedik István ellenkirályként magukhoz ragadják a hatalmat. De végül harmadik István sikeres visszatér az országba, és le tudja zárni a bizánci háborúkat is. Igaz, hogy ez jelentős területi vesztességeket jelent a magyar királyság számára. És a bizánci császársággal kötött békeszerződés során kerül a konstantinápolyi császári udvarba harmadik Istvánnak a testvére, Béla herceg, aki harmadik István halála után harmadik Béla néven elfoglalja a magyar királyság trónját. A harmadik Béla kamatoztatja azokat a tapasztalatokat, azokat a kormányzati tapasztalatokat, amelyeket a bizánci császárságban szerzett, és arra törekszik, hogy például az írásbeliségnek a szerepét megerősítse a magyar királyságban, ő hozza létre a királyi kancelláriát, valamint támogatja a hiteles helyeknek a működését. Ezzel párhuzamosan neki köszönhetően rengeteg klerikus jut ki külföldi egyetemekre tanulni, ezzel is növelve a magyar írástudó számát. Harmadik Béla sikeres külpolitikát is folytat, hiszen visszaszerzi azokat a területeket, amelyeket a magyar királyság kénytelen volt átadni a bizánci császárságnak, valamint megpróbálja meghódítani a halicsi fejedelemséget is. Ez utóbbi próbálkozása nem feltétlenül jár sikerrel. Harmadik Béla, aki Európa egyik leggazdagabb uralkodójának számított, végül egy hosszú és sikeres uralkodás után 50 éves korában hal meg, és hatalmát idősebb fiára, Imre királyra hagyja, aki azonban uralkodását azzal kell töltse, hogy öccsével, András herceggel hadakozik a hatalomért, hiszen András herceg nem elégszik meg az apai örökséggel, és a királyi hatalmat szeretné megszerezni. Ezek a konfliktusok természetesen befolyásolják a magyar királyságnak a stabilitását, így amikor Imre király váratlanul meghal, fia, harmadik László csak névlegesen lesz Magyarország uralkodója, nem csak kiskorúsága miatt, hanem azért is, mert nagyon fiatalon meghal. Így 1205-ben második András tehette fejére a Szent Koronát, aki az Árpádházi királyok közül az egyik legismertebb, nem feltétlenül bölcs politikája miatt, hanem inkább azért az új gazdaság politikáért, amelyet megpróbált bevezetni az országba, és amelynek a lényege a királyi birtokoknak az eladományozása volt, amivel tulajdonképpen a királyi hatalomnak a pénzügyi alapjait gyengítette meg. Ezért András király állandó pénzhiánnyal küzdött, és ezt a pénzhiányt csak fokozták azok a külpolitikai akciók, amelyeket kezdeményezett, megpróbálta meghódítani a halicsi fejedelemséget, valamint keresztes hadjáratot is indított, és természetesen ezzel hozzájárult a királyság anyagi gondjainak növekedéséhez. Uralkodása során az ország belső egysége is megbomlik, összes esküvésekre kerül sor, például az előkelők meggyilkolják Gertrudis királynét, valamint ekkor kerül sor a királyi szerviensek mozgalmára, amelynek eredményeképpen II. András kénytelen kiadni az aranybullát. A II. András uralkodását követően fia IV. Béla kerül a magyar királyság élére, aki azonban nem tudja érvényesíteni elképzeléseit a királyság kormányzásában, hiszen a tatárjárás derékbetöri uralkodását, így IV. Bélának a fő törekvése az ország újjáépítése lesz a tatárjárást követően. Ezt IV. Béla sikeresen meg is valósítja, ezért is szoktuk őt második honalapítónak nevezni. Béla halálát követően fia 5. István kerül rövid ideig Magyarország élére, majd váratlan halála után fia 4. László, vagyis Kun László foglalja el a trónt, akinek az uralkodása során teljes mértékben kibontakoznak azok a folyamatok, amelyek az előző királyok uralkodása alatt már kezdetét vették, és pedig az előkelők túlzott megerősödése a királyi hatalommal szembe. Így 4. László uralkodását már anarchia jellemzi, és ez az anarchia folytatódik 3. András uralkodása alatt is. A király egyszerűen nem tud érvényesülni az előkelők hatalmához képest. Így amikor 1301-ben 3. András váratlanul meghalt, nem csak az Árpádház halt ki, hanem Magyarország a szétesés határán is állt. A széteső Magyarország élére többen is jelenkeztek. Először a cseh származású Vence, majd a bajor származású Otto szerzi meg a királyi koronát, de végül tartósan a nápolyi királyságból érkező Anjou Károly Robertnek sikerül a királyi címet. Károly Robert sikeresen legyőzi a tartományurakat, ezzel megerősítve a központi hatalmat. Ezzel párhuzamosan reformjaival megszilárdítja a királyi hatalomnak az anyagi alapjait, és megteremt egy új arisztokráciát, amely a következőkben a királyi hatalomnak a támaszaként szolgál. Ezzel párhuzamosan aktív külpolitikát is folytat, jó viszonyt ápol a cseh királysággal, lengyel királysággal, és biztosítani tudja fia első Lajos számára a trónutódlást is. Első Lajos egy erős, stabil királyságot örököl apjától, ezért hosszú uralkodása során elsősorban a külpolitikára koncentrál, és uralkodása alatt számos hadjáratot indít, például a nápolyi királyság ellen, Velence ellen a Balkán-félszigetre, vagy éppenséggel a litvánok ellen is. Első Lajos hosszú uralkodásának a siker pillanata 1370-ben következik be, amikor a magyar királyi cím mellett megszerzi a lengyel királyi címet is. Első Lajos azonban nem tudja biztosítani a trónutódlást, neki csak lányai születnek, így az az eredeti megoldás, hogy lányát Máriát fiúsítja, nem vezet hosszú távú eredményhez. Az előkelőknek egy része ezt nem fogadja el, és behívják az országba a nápolyi származású II. Károlyt, aki viszont rendkívül rövid ideig, 39 napig mondhatja magát magyar királynak, hiszen merénylet áldozata lesz. II. Károly meggyilkolását követően viszont ismét anarchia bontakozik, és ebből az anarchikus helyzetből végül is Luxemburgi Zsigmond Mária királynénak a férje kerül ki győztesen, akit az előkelők végül megkoronáznak magyar királynak. Zsigmond király, akinek az uralkodása elején meggyűlik a baja az előkelőkkel, végül sikeresen megerősíti a királyi hatalmat, és beleveti magát az európai diplomáciában. Ő a magyar király cím mellett a cseh király címet, valamint a német császári címet is birtokolta. Luxemburgi Zsigmond uralkodása alatt kerül szembe először komolyan a magyar királyság a török birodalommal, az oszmán birodalommal, és Luxemburgi Zsigmond megpróbálja megszervezni a védelmet az agresszív déli szomszéddal szembe, ő hozza létre például az ország déli részén a végvárrendszert. Zsigmond hosszú uralkodása után veje Habsburg Albert kerül Magyarország élére, aki azonban alig másfél évig uralkodik az országba, majd halálát követően ismét anarchikus viszonyok jelennek meg. Utolszülött fiát, Lászlót nem mindenki ismeri el királynak. Egyesek a lengyel származású első Ulászlót koronázzák meg magyar királynak, és ezáltal újra polgárháborús viszonyok alakulnak ki. Viszont első Ulászló rövid ideig uralkodik, az oszmánok ellen folytatott küzdelmekben veszti életét. Így a magyar előkelők 5. Lászlót ismerik el királynak, viszont 5. László kiskorúsága idején Hunyadi János játssza a főszerepet Magyarországon. 5. László váratlan halálát követően pedig az ország előkelői Hunyadi János fiának, Hunyadi Mátyásnak a megválasztása mellett döntenek, és ennek a megválasztásnak a körülményeiről, valamint arról, hogy milyen kihívásokkal kellett szembenézzen az új király, illetve hogyan próbálta megerősíteni a hatalmát Hunyadi Mátyás, ezekről beszéltünk az elmúlt műsor során.
Történész úr, hogyan tudta Mátyás vitathatatlanná tenni a királyi hatalmát? Hát folytassuk ezzel a kérdésünkkel a mai köbezárt múltunkat.
Egy magyar király legitimitása a Szent Koronával való megkoronázásából ered. Ezt Hunyadi Mátyás is nagyon jól tudta, ezért hatalmát megkoronázással akarta vitathatatlanná tenni. Főként azért, mert 5. László és 2. László rokonai is igényt formáltak a magyar trónra. A korona viszont 1440-ben kikerült az országból, amikor Kotárner Jánosné Wolfram Irona ellopta Visegrádról, hogy azzal megkoronázhassák a csecsem 5. Lászlót. A korona 3. Frigyes német-római császárhoz került, aki próbált minél nagyobb befolyást szerezni ezzel az ország ügyeiben. 5. László halála után ő maga is fellépett trónkövetelőként, mint az elhunyt királyt rokona. Mátyás hadai azonban legyőzték az ő támogatókat. Mégis a döntő kérdés az volt, hogyan intéződik el ez a viszály a császárral, és hozzájuthat-e Mátyás a hatalma legitimációjához szükséges koronához. Tekintettel a török veszélyre a pápai diplomácia is nyomatékos lépéseket tett a kiegyezés érdekében. 1462-ben a Vitéz János vezette magyar követség, és a császár között létrejött egy megállapodás. A megegyezés lényege az volt, hogy Mátyás 80 000 aranyforint fejében visszakapja a koronát és Sopron városát, Frigyes viszont tovább viselheti az 1459-ben felvett magyar királyi címet, de fiának fogadja Mátyást, akinek törvényes örökös nélküli halála esetén a magyar trón Frigyes vagy Frigyes fia örökli. A király alig 20 éves volt, így nyugodtan bolinthatott a második feltételre, különösen, hogy felesége már éppen várandós volt. Ráadásul Frigyes adoptálta Mátyást, aki előtt megcsillant az osztrák főhercegség, sőt a császári cím megszerzésének lehetősége is. A két uralkodó ezen kívül megegyezett, hogy közösen veszik fel a harcot a török ellen. 1462 tavaszán, amikor Vitéz a szerződés szövegében megállapodott, a király országgyűlést hívott össze, mivel mindaz, ami a közhasznára tartozik, méltó arra, hogy mindenkinek közös tanácsával vitattassék meg, és kerüljenek döntésre. A király egy országgal kötött szerződést bocsájtott a rendek elé, amelyek azt elfogadták, és megszagazták a váltságdíj kifizetéséhez szükséges rendkívüli adót. Közben elterjedt a hír, hogy Frigyes két másolatot készített a koronáról, így alaposan megtervezték a Szent Korona megvizsgálásának módját és a korona cseréjét. A Szent Koronát Pálóczi László országbíró azonosította egy bizonyos jelről, majd megtörtént a csere. A szerződést 1463. július 19-én kötötték meg, hogy aztán 5 nappal később, július 24-én megtörténjen a csere Bécsújhely kapujában. Ezt követően Mátyás is ratifikálta a megegyezést, majd a pápa is megerősítette, az 1464. évi koronázó országgyűlésen pedig 6 püspök és 7 főúr is elfogadta. A Szent Korona 3 napra közszemlére került, majd Budára vitték. Bonfini szerint a követek közhírét teszik, és szerte kihirdetik, hogy mindazoknak, akik most visszaszerzett Szent Korona iránt áhítattal és tisztelettel viseltetnek, Sopronban 3 napon át nyílt alkalom adatik arra, hogy lássák és felismerjék. A szomszédos városokból és falvakból megszámlálhatatlan sokaság hömpölygött, áhítatos szeretettel, megnézte, felismerte és mélységes tisztelettel hódolt előtte. Aztán Budára vitték és a várban helyezték el. A koronázást azonban nem tartják meg rögtön, 3/4 év telt el, míg a korona Mátyás fejére került. A koronázással talán meg akarta várni a gyermeke születését, amely 1464. februárjában meg is történt, de mind a kisfiú, mint az anya hamarosan elhunyt. Így 1464. március 29-én, nagy csütörtökön, már egy özvegy király került megkoronázásra a székesfehérvári bazilikába. A koronázás ugyanaz a Szécsi Dénes esztergomi érsek végezte, aki korábban 5. Lászlót és Ulászlót is megkoronázta. Ez alkalommal országgyűlést is tartottak, itt a főpapok, főurak megerősítették a Frigyessel kötött egyezményt. Talán a rendek vonakodtak, vagy maga Mátyás sem tartotta szükségesnek, hogy a köznemességet bevonja az országos ügyekbe. Viszont az országgyűlésen kibocsájtott koronázási dekrétum formailag és tartalmilag a rendek számára kibocsájtott kiváltságlevél volt. A király átírta és megerősítette Nagy Lajos 1351. évi dekrétumát és Zsigmond király 1435. évi törvényét, valamint a koronázás alkalmával megszavazott törvényeket. Az új cikkelyek alapján kevésbé érvényesült a nemesség szerepe, de megerősödik a főurak hatalma. Hűtlenségi ügyekben a király nem hozhat döntést a főurak és főpapok megkérdezése nélkül. Más cikkelyek a királyi önkény ellen lépnek fel, biztosítják Erdély és Szlavónia szabadságát, valamint új és értékálló pénzt verettek. Az országgyűlés újra törvénykezett a telek katonaság kiállításáról, de ezt adófizetéssel is meg lehetett váltani. Ismét sor került a rendkívüli adó kivetésére, amelyet a boszniai háború indokolt. Az országgyűlés el is rendelte, hogy 5. László és Mátyás összes adományait egy éven belül megerősítésre be kell mutatni, különben érvényüket vesztik. A koronázással vált teljes jogú királyjá Mátyás mostantól kezdve állíthatott csak ki örökérvényű, azaz függő kettős pecsittel megerősített okleveleket. A harmadik Frigyessel kötött egyezmény a király nemzetközi elismerését is jelentette. Koronázás lezárta a hatalom megszilárdításáért folytatott harcot, Mátyás de facto uralkodóból legitim király lett, aki ezentúl több joggal és elvileg örök érvénnyel intézkedhetett. A megkoronázott királyt köti a koronázási eskü, az általa is megerősített alaptörvények előírása. Ismerve Mátyás személyiségét, ez inkább elméleti akadálynak látszott azonban. Valami változás azért a törvények szövegéből is látszik. A főpapok és a főurak, azaz a királyi tanács szerepének kihangsúlyozása, az uralkodói önkény ellen hozott cikkelyek arra mutatnak, hogy a törvényhozásban a főpapok és a köznemesek Mátyás eredeti támogatói mellett a bárok is nagyobb szerepet kívántak játszani. Az sem véletlen, hogy az a 10 világi főúr, aki az országgyűlésen a Frigyessel kötött szerződés megerősítésében szerepet játszott, az ország leggazdagabb főuraihoz tartoztak. Csak ketten képviselték az új arisztokráciát, a bárnák kinevezett szapolyai Imre és Pongrácz János vajda. Az addig ellenséges vagy közömbös bárok is igényt tartottak, tehát a hatalomba való részvételre. Erre Garai Jobb a legjobb példa, a király élete végéig kizárhatta valamennyi tisztségéből, de az ország legnagyobb birtokosát nem zárhatta ki a királyi tanácsból.
Történész úr, a megmaradt percekben beszéljünk még arról is, hogy melyek voltak Mátyás király első belpolitikai reformjai.
Mátyás király első reformjai a kancelláriát érintették. Kancelláriai irodák foglalták írásba a király akaratot, és ez vezetőiknek jelentős tekintélyt biztosított. A kettős pecsétet őrző nagyobb kancellária már az Anjou korban a királyi tanács, azaz a főpapok és főurak testületének befolyása alatt áll. A titkos pecsétet őrző titkos kancellária lett a királyi előjog kifejezésének eszköze. Mátyásnak koronázásig nem lehetett kettős pecsétje, és így nagyobb kancelláriája sem, mégis kinevezte Szécsi Bíborost főkancellárjának, aki azonban csak a bírói pecsét irodájára tudott hatást gyakorolni. Így a király elsősorban a titkos kancelláriával kormányzott. A kialakult szokás szerint a tanácsnak volt befolyása a titkos kancelláriára is. A kancelláriák a királyi bíráskodással is kapcsolatban álltak. 1458-ban két királyi bíróságot, a különös és a személyes jelenlét bíróságát állították fel. A két hivatal jogköre gyakorlatban összemosódott. Az első elvileg a főkancellár, a másodikat a titkos kancellár irányította. Az országgyűlés a különös jelenlét bírósága mellé hat nemesi ülnököt rendelt, de őket a másik bíróság is foglalkoztatta. A bírói pecsét a különös jelenlét bíróságához tartozott, és nem a főkancellár, hanem a különös jelenlét helytartója kezelte. Ezt a tisztséget először Czesmiszei János, ismerten nevén Janus Pannonius, majd 1459-1464 között Sári Péter töltötte be. Úgy látszik, hogy a bírói pecsét alatt a főkancellár Sári segítségével államügyekben is állított ki okleveleket. A titkos kancellár a titkos pecséttel maga vezette a személyes jelenlét bíróságát. A koronázás ehhez képest teljesen új helyzetet teremtett. A király kettős pecsétet, sőt aranybulát is készítetett, kicserélte a régi titkos pecsétet, egyedül a bírói pecsét maradt 1490-ig változatlan. Mégsem állította vissza a nagyobb kancelláriát. A bírói és gyűrűs pecsét kivételével az összes pecsétet az egységes kancellária kezelésére bízta, amelynek élére két egyenrangú fő és titkos kancellárt állított. Várdai István, kalocsai érsek és Vitéz János váradi püspök személyében. Mindketten titkos kancellárok voltak 5. László idejében. Úgy látszik, hogy a kancellária adminisztrációját Várdai egyedül irányította. Szécsi Biboros tehát leváltotta, és amikor 1465 elején az meghalt, esztergomi érseknek Vitéz János nevezte ki mátyás. Egyesült a két jelenlét bíróság is, személyes jelenlét bírósága néven. A bírói pecsétet ez az iroda kapta meg. Vezetői közül később többen kancellárok is lettek, vagy egy személyben töltötték be a két tisztséget. Az intézmény kettős eredetire utal, hogy itt mindvégig két ítélőmester működött. Széchyhez hasonlóan a két jeleneti bíróság vezetőjét is leváltotta a király. A kancelláriai helyzet tehát áttekinthetőbbé vált. Az alapkérdés az, hogy az egyesített kancellária fő vagy titkos kancellária jogutódja lesz-e, azaz beleszólhat-e munkájába a királyi tanács, vagyis a főpapok és főurak testülete, vagy sem. A kancellária újonnan kinevezett két vezetője, Vitéz János és Várdai István a főpapság vezetői voltak, így a vezetésük alatt álló iroda sem függetlenhetett a tanácstól. A titkos pecsétet már Mátyás alatt is az ország, azaz a rendi ország pecsétjének nevezik, kancellárt pedig a király és az ország kancellárjának. Úgy látszik tehát, hogy a kancellária összevonása valamiféle kompromisszummal hozható kapcsolatba. A titkos kancellária és pecsétje átvette a nagyobbik kancellária szerepkörét, és elvileg a királyi tanácsnak lett alárendelve. Így a királyi hatalom megerősítése szempontjából nem tekinthető egyértelműen pozitívnak a kancelláriai reformot. A bírósági reformnak is volt a megváltozott helyzetre utaló oldala. Bár nem tűntek el a köznemesi bírótársak a kuriából, azonban megválasztásukra többé nincs adatunk. Úgy látszik, a koronázáskor a király engedményeket tett a főuraknak. Addig az arisztokrácia egy része semleges maradt, vagy éppen szemben állt a királlyal. Támogatásukért a király engedményekre is kész volt. Jellemző, hogy a bárói méltóságokat addig jóval gyakrabban cserélte, mint később. Az ország tekintés részét ellenőrző nagybirtokosok támogatása lehetővé tette, hogy a király kevésbé törődjön a köznemességgel. Nem véletlen, hogy 1464-ig háromszor hívta meg a nemességet fejenként az országgyűlésre, a koronázás után mindössze kétszer, 1471-ben és 1475-ben. Hasonló történt a királyi városokkal is. 1464-ig többnyire hivatalosok voltak a diétákra, utána csak egyszer 1475-ben jelentek meg. Ezután, a koronázás után az egyházzal is kevésbé törődött már Mátyás király. Ha a kancellária terén engedményeket is tett a király a nagyuraknak, de a pénzügyek irányításában szabad kezet biztosított magának. Igaz ugyan, hogy a kincstári reformokra csak a következő években került sor, de az első lépést már 1464 elején megtette. A boszniai kormányzóvá és Horváth Szlavon bánná kinevezett Szapolyai Imre helyébe nem főkincstartót, hanem csak kincstartót nevezett ki a király a jelentéktelen Besenyői Bertalan személyébe. Ez azt jelentette, hogy a pénzügyek irányítóját hivatalból már nem számították bárónak, közönséges hivatalnok lett, aki nem volt tagja a bárok testületének. A legfőbb államhatalmi szervnek számító királyi tanácsban is bekövetkeztek változások. A királyi tanáccsal egyenértékű a főpapok és bárok kifejezés, amely a tanács összetételére utal. Két tanács, egy szűkebb és egy tágabb működött. A tényleges kormányzat az elsőbe történt, az utóbbi csak különlegesen fontos ügyekben hívták össze, például az országgyűléseken királyi előterjesztés elfogadásához. A szűkebb tanács a teljes tanács képviseletében működött. Elvileg a főpapok és bárok valamennyien jogosultak voltak ott megjelenni. A főpapok, a püspöki kar, a székesfehérvári prépost, a johaniták perjele voltak. Báró alatt eredetileg a valódi bárokat, az ilyen méltóságot korábban már egyszer betöltött személyeket értették. A szűkebb tanács ülésén döntő többségben csak ilyen bárok jelentek meg. Más volt a helyzet a tágabb tanács esetén, itt a báró megnevezést valamennyi mágnás család tagjára használták, így megjelenhetett a tanácsban. Ezért a tágabb tanács a magyar nagybirtokosok testületének tekinthető. A szűkebb tanácsban elvileg valamennyi főpap és valódi báró megjelenhetett, a gyakorlatban a király csak azokat engedte be az ülésekre, akikkel szorosabb együttműködésben kormányzott. Az ülésen résztvevők létszáma uralkodása második felében csökkent. Ez 1471-ig 31 bárót jelentett, ezután csak 24 báró mutatható ki ebben a testületben. Bizonyos intézkedésekhez a szokásjog és a törvények megkövetelték a királyi tanács összehívását. A legfontosabb ezek közül a főpapok és bárok kinevezése volt. Fontos tanácsi jogkör maradt a nemzetközi szerződések jóváhagyása, döntés a háború és a béke ügyében is. Ilyen ügyekben, ha nem is mindig, Mátyás a tágabb tanácshoz fordult. Az uralkodó a királyi tanács meghallgatása nélkül is adományozhatott birtokokat. Koronázásig a birtokadományozások ügyében viszont a püspökök és a bárok tanácsának véleménye jóval fontosabb volt, mint koronázása után. A tanács a király uralkodásának második felében veszített jelentőségéből 1471-től Mátyás akarata keresztülvitelére kevesebb nagyúr támogatását igényelte. A régi arisztokrácia viszont mindig fontos volt Mátyás király számára, fontos szerepet töltött be környezetében. Ha a király a nagybirtokosság túlnyomó többségét maga mellé tudta állítani, akkor nem volt értelme a diéta összehívásának. Ilyen esetekben az ő beleegyezésükkel tudott intézkedni. Ha a nagyurak jelentős része nem értett egyet az uralkodó szándékaival, felhasználhatta ellenük az országgyűlést, és azon keresztül a nemesség támogatását. A királyi intézkedések végrehajtásának megkinyitése mellett az országgyűlés max funkciót is betöltött. A királyi politikával elégedetlen rendek előadhatták panaszaikat, amelyek orvoslására a király ígéretet tett. A törvények, amelyek nem egy esetben a királyi hatalom túlzott érvényesítésével szembe foglaltak állást, gyakran nem a király, hanem a nemesség kívánságait kodifikálták. Végrehajtásuk azonban a királytól függött. A koronázás után 1471 és 1475 kivételével az országgyűlésen követek képviselték a nemességet. Mátyás gyakran évente tartott országgyűlést. Például fontos volt az 1467 tavaszán tartott diéta. Ennek elsősorban a kincstár reformja volt a célja. Eltörölték a kamara hasznaadót és a harmincadvámot, de ezeket kincstári adó, illetve koronavám néven ismét bevezették. Ezzel megszűntek az előző adók mentességei. Változtattak az adók beszedési módján is. Ha egy porta mögött többen laktak, arányosan többet fizettek. Az 1468. szeptemberi pozsonyi országgyűlés nagy részt a nemesi érdekeket kodifikálta, és elsősorban a királyi hatalmat megszorító, a királyi tisztviselők túlkapásait megtiltó intézkedések születtek itt. Királyi tanács tagjai pedig kezességet kellett vállalniuk, hogy a király nem vett ki újabb rendkívüli adót. Két év múlva, 1470. novemberében újabb országgyűlésre került sor. Itt intézkedtek a polgárok vádmentesség ellen. A rendek ismét megígértették a főpapokkal és a bárokkal, hogy Mátyás nem vett ki újabb adót. Feltűnő, hogy a király korábbi támasza a főpapság csupán királyi hivatalnokokkal, vagy volt hivatalnokokkal volt ezúttal képviselve, ezért 1470-ben csak négy főpap vállalt kezességet a királyért. Ez belső ellenállásra enged következtetni Mátyás király uralmával szembe.
A királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések. Foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunk során arra jutott időnk, hogy megbeszéljük, miként sikerült Mátyás királynak visszatereznie a Szent Koronát, milyen egyességet kötött harmadik Habsburg Frigyes német-római császárral, annak érdekében, hogy a királyi legitimációnak ezen fontos eszköze visszakerüljön Magyarországra. Hallhattuk azt, hogy ebben az egyezményben Mátyás jelentős engedményeket tett, hiszen jelentős pénzösszeget fizetett a koronáért, ezen kívül pedig beleegyezett abba, hogy halála esetén Frigyes vagy Frigyesnek a fia foglalja el a magyar királyi trónt. Mátyás király viszont nyugodtan beleegyezhetett ebbe a második kitételbe, hiszen mindössze 20 éves volt, és úgy nézett ki, hogy nem sokára gyereke születik, ezért nyugodt szívvel jóvá hagyta ezt az egyezményt, és ennek következtében 1463-ban a korona visszakerül Magyarországra, majd 1464-ben megkoronázzák Mátyást királynak a Szent Koronával, így immár Magyarország törvényes uralkodója lesz, és ebből kifolyólag növekedik a jogköre, és örökérvényű döntéseket hozhatott. A királyi koronázást követően Mátyás király hozzákezdett az első reformjainak a bevezetéséhez, és először is a kancelláriát reformálja meg. A két eddig működő kancelláriából egy kancelláriát hoz létre. Ezek élére viszont két kancellárt nevez ki, illetve vigyáz arra, hogy a kancellária élén csak is legfontosabb és hűséges támogatói álljanak. Ezzel párhuzamosan megerősíti a királyi kancelláriáknak a bíráskodási szerepkörét is, és átláthatóvá teszi a bíráskodást. Abba is beleegyezik, hogy a királyi tanácsnak jelentős befolyása legyen a kancelláriára. A király a királyi tanácsnak a szerepét is megváltoztatja, és arra törekedik, hogy intézkedéseihez megszerezze a bárók és a főpapok testületének számító királyi tanácsnak a beleegyezését, és királyi tanácsot megpróbálta mondjuk úgy kreatív módon felhasználni döntéseinek az alátámasztására. Mátyás király a diétának is fontos szerepet szán a reformok bevezetésében, és megpróbálja a diétát felhasználni mindazon alkalmakkor, amikor a királyi tanács ellenállást tanúsít a királyi akarattal szembe. Ugyanakkor hallhattuk azt is, hogy Mátyás király hozzákezdett a pénzügyi reformjainak a megvalósításához is, hiszen eltöröltette az országgyűléssel a koronavámot, illetve a 30-ad vámot, és helyette olyan adókat vezetett be, amelyeket már mindenki köteles volt fizetni, ezzel tulajdonképpen megteremtvén a királyi hatalomnak a pénzügyi alapjait. A következő műsorunkban ezeknek a reformoknak a következményeit fogjuk áttekinteni, illetve megnézzük azt, hogy milyen más intézkedéseket vezetett be Mátyás király annak érdekében, hogy hatalmát, illetve az országot megszilárdítsa.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, Nagy Bodó Tibor műsorvezető úrnak pedig az ismételt meghívást a jövő heti viszonthallásra.
A kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezető. Nagy Bodó Tibort hallották, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.